A Magyar Gyermekorvosok Társasága idén már 99 éves. A gyermekgyógyászat képviselői a tavalyi év után most ezúttal Keszt helyen találkoznak legnagyobb éves szakmai rendezvényükön, hogy értékeljék a gyermekegészségügy helyzetét, eredményeit és jövőjét. A társaság arra vállalkozott, hogy az idei konferenciáján a hazai szakmai nagy rendezvények sorában elsőként fókuszba helyezi a térhódításnak indult, családközpontú egészségügyi ellátást. A rendezvényre jeles nemzetközi és hazai előadók érkeznek aktuális témákkal. Többek között szó lesz arról, hogy meg lehet-e gyógyítani egy beteg gyermeket a család támogatása nélkül. Változott-e a lisztérzékenység diagnosztikája, vagy hogy melyek a leggyakoribb csecsemőbalesetek, illetve milyen vizsgálatok alkalmazhatók a távgyógyításban. Ráadásul idén családként egyesülhet a hazai gyermekgyógyászat, hiszen a helyszínre érkeznek minden eddiginél több szakterület, illetve az anyatársaság keretein belül született, de később levált és önállósodott szekciók képviselői, hogy beszámoljanak munkásságukról. A Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke dr. Gárdos László, az Alavár megyei Szent Rafael Kórház csecsemő és gyermekosztályának osztályvezető főorvosa. Az AOL Podcast adásában most vele beszélgetünk a konferencia apropóján, a társaság működéséről és történetéről, az egészségügyben bekövetkezett változásokról, valamint a ránk zúduló információhalmaz előnyeiről és hátrányairól.
A beszélgetésünk apropóját az a háromnapos konferencia adja, amelyet a Magyar Gyermekorvosok Társasága hívott össze erre a hétvégére Keszt helyre. Elmondaná nekünk, hogy mi minden történik egy ilyen eseményen? Tehát, hogy egy kicsit belássunk így a kulisszák mögé?
A Magyar Gyermekorvosi Társaság egy több ezer főből álló társaság, ugye magába foglalja a kórházokból, klinikákon, mele a szalapellátásban dolgozó házi gyerekorvosokat is, és gyakorlatilag az egész országból, az összes klinikáról, a négy fő vidéki és budapesti klinikáról, az összes megyei kórházból, városi kórházakból mind eljönnek az orvosok, gyerekorvosok, fiatalok, idősek, és gyakorlatilag három napon keresztül előadások, továbbképzőadások, illetve tudományos eredményekről, vagy érdekes és tanulságos esetekről beszámoló előadások, poszterek fognak háromszor árazomos szekcióba elhangzani, és gyakorlatilag így folyamatosan reggeltől késő délutánig estig válogathatnak a kollégák, hogy milyen típusú és milyen szakterületekről hallgatják az előadásokat.
Ezek az előadások egyébként zárt körűek, vagy érdeklődők is meglátogathatják?
Hát ez regisztrációhoz kötött kongresszus, tehát itt előre jelentkezni kell. Itt nagyon olyan laikusoknak elhangzó előadások nincsenek, kivéve amit szülőszervezetek, illetve szülők tartanak a családközpontú ellátással kapcsolatban, de ezek is azért alapvetően a szakmai előadások.
Értem, és tudna mesélni még arról, hogy egyébként még milyen típusú előadásokat hallgatnak majd meg? Tehát mik azok a témák, amelyek leginkább foglalkoztatják mostanában a szakmát?
Mindig vannak a kongresszusoknak több olyan terület a gyerekgyógyászatnak, amire fókuszálnak. Ez most egy rendkívüli kongresszus ilyen szempontból. Jövő lesz 100 éves a gyerekgyógyásztársaság, 99 éves idén, és idén nem egy terület, hogy gyerek tüdőgyógyászat vagy intenzív terápia, nem választottunk itt területeket, hanem a család lett kettős jelentés az apropója. Az egyik a családközpontú ellátás, ami azt gondolom, hogy egy Magyarországon még nem elterjedt, csak világszerte és most elterjedő ellátás, amikor a szülőket, az édesapát, édesanyját is bevonjuk a gyógyításba, kezelésbe, ápolásba. A másik a család szlogán az az, hogy ez a 99 éves társaság eredetileg egy társaság volt, és a gyerekgyógyászat továbbra is az egyedüli olyan szakma az orvosi szakmák közül, ahol még egészbe látjuk a gyereket, és egy általános gyerekgyógyásznak mindenhez kell értenie, az ideggyógyászattól a fertőző betegségen keresztül a újszülőgyógyászatig. De a gyerekgyászaton belül is a specialisták, akik egy-egy területtel foglalkoznak, azok az elmúlt 50-60 évben társaságok fejlődtek ki a gyerekgyógyászatból, szekciók és társaságok, amelyek külön tartanak kongresszust minden évben. Ezeket a társaságokat mind meghívtuk, 14 ilyen van. Tehát a gyerekgyógyászat nagy családja az gyakorlatilag most összejön Keszthelyen a helyi konszállodába, és egy szekció a három napon keresztül csak arról szól, hogy ott mindig közel egy órában egy-egy társaság beszámol, hogy amióta ő működik ez, van akinél 40-50 év, van akinél csak 5-10 év. Mi történt, hogyan fejlődött a társasága, hogyan fejlődött az a terület. Tehát egy ilyen lesz. A másik szekció, másik két szekcióban viszont tükrözve azt, hogy a gyerekgyógyászat az még mindig minden területet magából le szemben a felnőttgyógyászat szétbeleboladásában. Gyakorlatilag teljesen vegyesen minden területről a gyerek onkológia, azaz daganatos betegek ellátásától az intenzív ellátásig, a fertőző betegség minden területről vegyesen lesznek előadások. Ez egy kicsit még a klasszikus gyerekgyógyászatot idézi vissza, manapság már ritka az ilyen kongresszus, ahol egy szekcióban minden témáról, ami a gyerekgyógyászatban van, lehet egymás után hallani előadásokat.
Ugye itt említette, hogy a Magyar Gyermekorvosok Társasága 99 évvel ezelőtt alakult, azért ez nem ma volt. Tudunk valamit a Magyar Gyermekorvosok Társaságának megalakulásáról, a miértjeiről vagy a történetéről?
Igazából ez volt az az időszak a gyerekgyógyászatnak, a hőskorszaka. Az orvoslás ugye egykoron még a felnőtt gyógyászat is egységesebb volt, és tulajdonképpen csak két fő ág volt, a sebészeti, azaz a műtéti szakmák, ahol oda tartozott egy sebészet, egy nőgyógyászat, egy urológia, tehát régen a kezdetekben a sebészek azok még mindent operáltak, és volt egy belgyógyászati, amiben egy klasszikus belgyógyász mindenhez értett. És gyakorlatilag, ahogy fejlődött az orvostudomány, egy specializálódtak, kiváltak szakmák. Most a gyerekgyógyászat is kivált a felnőtt gyógyászatból egykoron, de a gyerekgyógyászat mai napig megtartotta ezt a kicsit mindenhez, illetve hát lehetleg nem kicsit, de minél többet érteni mindenhez. És ez volt az az idő, amikor úgy gondolták az elődeink, hogy a gyerekgyógyászat már egy önálló társaságot is tud alakítani, és azt gondolom nagyon jól döntöttek, mert az elmúlt 99 év az azt mutatta, hogy ez a társaság fejlődött, sőt, mint egy ág, ahogy említettem, különböző neves, nemzetközi is elismert specialisták alkotnak már társaságokat, és 14 ilyen társaság van jelenleg, mely jelenleg a teljes palettáját a gyerekgyógyászatnak fölvetíti. A kongresszus egyik emblémáján egy ilyen fán ábrázoltuk is a 99 éves törzsből, időrendben, ahogy kifejlődtek, talán pulmonológia, gyerekonkológia az elején, és talán a legutolsó között volt a gyereksürgősségi szekció, amely az elmúlt pár évben alakult.
Magyar Gyermekorvosok Társasága fő, talán célkitűzései között szerepel, valahogy így volt megfogalmazva, hogy a gyermekgyógyászat terén a közvélemény formálása. Ez kicsit így szöget ütött a fejembe, hogy itt mire gondolnak egészen pontosan?
Közvélemény formálása az jelenti, hogy a szülőt, a gyerekeknek az egészségről, a betegségekről alkotott véleményei, információi, azok manapság mondjuk nagyon sok helyről érkeznek, például az internetről, régen mondjuk igazából az újságokból és a különböző hát média felületekről lehetett formálni az egészségről, a megelőzésről, a betegségek megelőzéséről, a társadalom, ami alatt én igazából a szülőket és a gyerekeket, a pácienseket értjük. Manapság, amikor ez gyakorlatilag Google és társai révén már írtatos mennyiségben állnak a szülők rendelkezésre, azt mondhatnak, hogy most már nincs olyan jelentősége például egy társaságnak, hogy mennyire formálja vagy informálja az egészséggel kapcsolatos információkat a társadalom tagjai részére, de most azt látjuk, hogy most azért van szükség, mert most a rengeteg információ között rengeteg fals információ van. Tehát régen kevés információ volt, és azért volt szüksége a társadalomnak, a vélemény közvéleményének, illetve az egészséggel kapcsolatos dolgokról való véleményének a befolyásolása. Most pedig azért, mert rengeteg tévútra elviszik, hogy más nem mondjak, ilyen volt a koronavírus kapcsán kialakult oltási hát fóbia. Azért volt különösképpen a gyerekorvosoknak például nagyon-nagyon mellbevágó és tragikus, mert hát az oltások azok, amelyek a legtöbb ember életét az elmúlt 100-150 évben legalább változtatták, illetve hát talán 150 évben még nem voltak elterjedve az oltások. Rengeteg olyan betegség volt, ami az áldozatait szedte évszázadokon keresztül. Ugye az ember kimegy egy olyan temetőbe, ahol 1920-as, 30-as években elhunytaknál rengeteg gyereket lát egy családnál, és ha megnézik valaki a visszamenőleg negyed-ötödikben generációba a családját, és vannak információk, láthatja, hogy általában 8 gyerekből 2-3 mindig meghalt. Ezek mind fertőző betegségek voltak, és a fertőző betegségeket az oltásokkal lehetett meggyőzni. Több ember életet mentett meg, azt gondolom, az oltás, mint bármilyen olyan gyógyszer, amit azóta föltaláltak, és ami miatt különösen fájt, hogy ez az egyik legtermészetesebb gyógyítási forma, hiszen itt nem gyógyszert adunk be, hanem megtanítjuk egy legyengített kórokozóval, vagy a kórokozónak egy darabjával a szervezetet, hogy hogyan védekezzen. Tehát például ez, amit a koronavírus kapcsán kialakult, és azóta sajnos számtalan következményben nagyon okos és értelmes képzett embereknek is félrevezette a gondolkodását. Ez például egy nagyon jó példa arra, hogy hiába áll rengeteg információ jelenleg az emberek rendelkezésére, továbbra is van szerepe a gyereviasztársának, és nekem gyereviasztársak elnökének a COVID-járvány alatt is több alkalommal volt lehetőségem arra, hogy kifejtsem azt az ősi tapasztalatot, amelyet az emberek most mindenféle bulvár megalapozatlan információk alapján elfelejtettek, vagy szembefordultak tényekkel. Ezt mindig is a gyerekorvostársainak feladata lesz, nem csak a gyógyítás, hanem az is, hogy ezeket a fals utakat lezárják, fölvilágosítsák az embereket. Ez egy nagyon nehéz feladat, sokkal nehezebb, mint régen, amikor egy vagy kettő média felületet figyeltek az emberek. Most nagyon sok helyen kell, nagyon sokszor beszélni ahhoz, hogy sokkal kevesebb emberhez eljussunk arányosan, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt.
Akkor összegezve kijelenthetjük azt, hogy mondjuk a tudomány vagy az orvoslás szempontjából vagy szemszögéből ez a Google a jó barátom című hozzáállás, ez konkrétan veszélyes lehet.
Mint minden a világon, ennek két oldala van, tehát a Google-nak rengeteg előnye van, hiszen én is, hogyha nem tudom esetleg, hogy mivel kell lepermet, az nem a paradicsomomat, amit augusztusban megtámadott valami, akkor nagyon sokszor kapok onnan tanácsot. Én azt gondolom, hogy az orvoslás, ami kicsit más világ, mint a hétköznapi életünk, ebből kifolyólag régebben misztikusnak tűnt. Sok mindenben nem olyan misztikus, de az emberi szervezet meg a betegségek továbbra is azért oly mértékben kiszámíthatatlanok, hogy szoktuk mondani egy fizikai képletbe, vagy egy fizikai kísérletbe, ha 2 meg 2 az mindig 4. Egy vércukor meghatározás, egy cukorbeteg gyerekek nagyon jó mérnök szüleinél sokszor láttuk, hogy nem értették meg, hogyha valamivel 2-szer annyit adunk, akkor az miért nem csökkenti mondjuk pont 2-szer annyira a vércukrot, hiszen az emberi szervezetben rengeteg folyamat, biokémiai folyamat zajlik egyszerre, és nagyon sok minden nem számítható ki. 2 meg 2 nem mindig 4, így ebből kifolyólag az egész orvostudományban nagyon sok exakt dolog van, de nagyon sok olyan van, ami még tapasztalat, illetve nem egyértelműen kiszámítható. Ebből kifolyólag az orvosoknak is, amikor gyógyítanak, sokszor valószínűségeket, tapasztalatokat kell figyelembe venni. Na most ez az, amit egy Google és bármilyen jó is számtalan dologban, az emberi, nem csak természet, de az emberi szervezet is sokszor kiszámíthatatlan, és sokszor az orvosok tapasztalata, orvosok egymás közötti konziliumra megbeszélése visz el a megoldáshoz. Nyilvánvalóan egy ilyen esetekben, ha valaki leegyszeresít egy ilyen nagyon, még az orvosok számára is nehezen megjósolható mondjuk korlefolyást, és egyszerűen a Google-ba sokkal kevesebb információ alapján leegyszerűsített válaszokat kap, akkor ez félreviheti őt. Tehát nem arról van szó, hogy ez mindig rossz, mert számtalan esetben jó választ adhat, de ha erre hagyatkozunk, akkor nem fogjuk észrevenni, hogy mikor fog rossz választ adni, azaz amikor vezet bennünket rossz irányba. Ilyen szempontból valóban igaz, hogy veszélyes lehet, de ez nem azt jelenti, hogy veszélyes, mert számtalan esetben hasznos is lehet, és számtalan egészségmegelőzés vagy baleseti szituációban nagyon jó információk vannak az interneten, sőt programok is, amelyek használhatók. Mindig az a lényeg, hogy legyen valakinek egy olyan tudás, vagy mellette egy olyan segítség, aki az esetleg csapdákat, az esetleg félrehűző dolgokat segít, tehát mindig kritikusan kell nézni azokat az információkat, vagy értékelni, amelyeket a Google vagy bármi olyan internetes keresőprogram vagy segédprogram. Mondom, ebben vannak nagyon professzionális és nagyon jól információkat adó, de vannak, amelyek félrevezetnek. Különösképpen, hogyha ezt nem valami ellenőrzött orvosi program, hanem esetleg tényleg csak egy ilyen egyszerűbb meggondolt keresőprogram alapján próbálunk gyógyszert bevenni, vagy saját magunkon betegséget megállapítani. Ez mindenképp nagyon kockázatos, még akkor is, ha 10-ből mondjuk 9-szer eltalálja, mert egy egyszerűbb esetben, de az a 10. az lehet, hogy az egészségünkben vagy az életünkben is kerülhet akkor, hogyha ott pont félrevezet.
Ugye a beszélgetésünk alatt már felvetődött, illetve ön említette, hogy a konferencia, kicsit visszatérve a konferenciára, a tematikájában megjelenik a családközpontú betegellátás. Szeretném, hogyha egy kicsit erről beszélnénk olyan értelemben, hogy például a családközpontú betegellátásnak meg lehet-e fogalmazni, hogy mi a legnagyobb előnye?
Hát a családközpont ellátásnál két dolgot talán érdemes tisztán. Az egyik ugye, hogy a családbarát kórház, meg családbarát osztály, ilyen díjakat, címeket az elmúlt években a Kórházszövetség, még számtalan civil társadalmi szervezet adományozott különböző kórházaknak. Úgyhogy valami olyan akciójuk, gesztusuk volt, amely akár a dolgozók családjának mondjuk valami közös munkahelyi kórházi kirándulás, vagy a komfortossá tett kórtermek, vagy olyan mozgalmak, amelyek, vagy akciók, amelyek a komfortját, vagy a otthonosság érzését növelte a kórházakba. A családközpontú ellátás az annyiba különbözik definíció szerint, hogy eznek az egyik magyarázata az, hogy amikor a szülőket, az édesanyját bevonjuk a gyógyításba, ha felnőtteknél veszük, akkor azt mondom, hogy a testvér, a gyerek részt vesz a gyógyításba, és hogyha megkérdezzük, hogy mi ebben az újdonság, akkor érthetjük ezt meg, ha visszamegyünk azokba az időkbe, amikor még nem voltak kórházak, ami azért az elmúlt, mit tudom én, 100-valahány év, amióta a modern kórházak működnek, ez elenyésző ahhoz a több száz, több ezer évhez keresztül, amikor ugyanúgy voltak beteg emberek, sérült emberek, és ilyenkor mindenki a családja körébe gyógyult. Valószínű, hogy a mi dédapáink és sükapáink még így kaptak ellátást. A kórházak azok nyilvánvaló nagyon hatékonyak voltak, és az új dolgokat nagyon jól alkalmazták, és ott összekoncentrálódott az orvosok tudása, nővérek tudása, ezért bevezették a kórházakat, ahol viszont ki lettek ragadva egyszer csak az emberek életük legkiszolgáltatottabb helyzetében, mert amikor betegek vagyunk, az, amikor legkiszolgáltatottak, legelesetben vagyunk, hirtelen bekerültünk egy ilyen idézőben nagyon hatékony gyárba. Ez az első időszak, amit úgy mondunk, hogy az intézményközpontú gyógyítás. Aztán itt egy változás van, amikor a múlt évszázad 90-es éveibe ezredforduló, amikor a páciensközpontú gyógyítás váltott, ez a jelenleg is, amikor a betegeknek hirtelen előtérbe kerültek a jogai, azt, hogy a betegeket mindenről tájékoztassuk, az összes laborleletét bármikor rendelkezésre bocsátjuk, mindent bármikor elmagyarázunk, minden beavatkozásba beleegyeznek, és például a gyerekgyógyászatban a szülők ott lehetnek folyamatosan legalább egyik szülő a gyerek mellett. Ugye kicsit az ember megborzadt, ha visszaemlékezek arra, hogy amikor elkezdtem dolgozni a 90-es évek elején, akkor hetente kétszer egy órára látogatási időbe láthatták az anyukájuk a csecsemő vagy kisimed gyereküket, ma ezt elborzadnánk, hogy egy gyereket ennyi ideig elszakítsunk. Tehát ez egy nagy előrelépés volt a páciens központú gyógyítás, és a legjobb, ami még nem terjedt el, és Magyarországon is a gyerekgyászatban is három olyan terület van, ami büszkén mondhatjuk, hogy elterjedt, de azért ez még világszerte most indul. A családközpontú gyógyítás az, amikor visszamegyünk az eredeti állapothoz, hogy a család részt vesz az ápolásba, gyógyításba, ott mellette is segíti a gyógyulását a betegnek, de mégis egy kórházba történik ez, a modern technika, illetve az orvosok tudását felhasználva. Ez azt gondoljuk, hogy nem csak mi gondoljuk, hanem a világon nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a jövő, és ha józan parasztészre belegondolunk, akkor tényleg itt mind a két előny megvan, hogy lelkileg is, testileg is segíti a család a gyógyulást, és mellette ott van a professzionális háttér. Ami miért kongresszusnak ez lett a szlogenje, vagy nem szlogenje, hanem az egyik fő témája, az az, hogy a gyerekgyógyászatban a gyerekdiabetológia, az a cukorbetegek gyerekeknek a gyógyítása, a gyerek onkológia, az a daganatos betegek gyógyítása, és a neonatológia, az a koraszület, akár 5-600 grammos koraszület beteg gyerekek gyógyításában, már legalább 10 éves, de például a neonatológiában, ami az én területem, ott már majdnem 15-20 éves tapasztalat van arról, hogy a szülőket bevonjuk a gyógyításba. Ezért még emlékszem arra, nem kívül féltek a nővérek, orvosok is, hogy mi lesz akkor, hogyha az anyuka folyamatosan ott van benne, és mindenben részt vesz, amire ki van képezve, hiszen ez azt is jelentette, hogy ezeket az anyukákat, akiknek hirtelen nagyon koraszülött gyereke született, meg kellett tanítani bizonyos dolgokra, hogy a műszereket hogyan észlelje, azaz értelmezve, hogy például egy szondán keresztül a lefejtejét hogyan tudja beadni a gyermekének, hogy hogyan történjen a mosdatása, füldetése, hiszen egy ilyen 5-600 grammos gyereknek a küldetése, még egy újszülöttet is sokszor félve küldetnek meg a szülők, egy érett újszülöttet, nem hogy egy ilyen picit. Tehát ez rengeteg edukációt is igényel, de mondhatnám a diabetológiában, ahol a szülők az inzulin pumpától kezdve az inzulin adásáig a vércukor számításokig, a szénhidrát, kalóriaszámítás, rengeteg mindenbe ki lettek képezve, és ugyanígy az onkológiában. És az félelem, ami az volt, hogy hát ekkor biztos ebből rengeteg konfliktus lesz, a szülők esetleg jobban fognak szorongani, vagy kritikusak lesznek az egészségügyi személyzettel, egy se valósult meg. Azt láttuk, hogy a szülők egészségügyi dolgozók munkáját is, akár néha esendőségét is látva, egyáltalán nem kritikusabbak lettek, hanem megértőbbek. Azt láttuk, hogy nem ijednek meg jobban, hiszen látják folyamatosan, hogy hogyan változik a gyerek állapot, és látják azt is, hogy megpróbálunk mindig megtenni, amit lehetséges. Tehát az egésznek ilyen szempontból a félelmeknek nem volt alapja. Másrészt pedig nyilvánvaló, hogy a leglelkismeretesebb és legempatikusabb nővér sem tudja úgy észrevenni például egy koraszülöttnek, vagy egy újszülöttnek, vagy egy gyereknek az állapot változását, mint egy anyuka, aki már akkor észleli esetleg egy gyereknek azokat a finom jeleket, amikor még a műszerek se jelzik. Tehát a gyógyításban nem egyszerűen arról van szó, hogy itt most valami terhet levesz a nővérek orvosok válláról, hanem egy olyan minőséget jelent, hogy nyilvánvalóan nem egyedül, mert mindenre nem lehet megtanítani egy szülőt, de egy jó csapatként a nővér, az orvos és az anyuka, vagy nem egyszer az apuka is, a gyerek gyógyításában aktívan részt vesz. Ez nyilvánvaló, itt most még csak a gyógyulásról beszélek, de hát ennek a gyógyulásnak van egy lelki háttere is, és hogyha az anyuka ebbe is gyakorlatilag folyamatosan segít, akkor azt kell mondjam, hogy egy pszichológusnak a munkájából is egy picit besegít. Tehát mi azt gondoljuk ezen három szakmában, és erről fognak beszámolni a kongresszuson a kollégáink, hogy ez a jövő. Nyilvánvaló, nem minden szülő idézőjelben alkalmas lelkileg erre. Mi azt látjuk egyébként, hogy a végzettségnek kisebb jelentőség van, hiszen ezek az anyukák hetekig ott vannak benn, például hónapok egy koraszülött, tehát bőven van időnk arra, hogy megtanítsuk őket, és az úgy is szokott lenni, hogy ezt ellenőrizzük is, hogy tudja-e, és ez egy folyamat, nem egyik pillanatról a másikra történik, de óriási nyereség nem csak az egészségügyi dolgozóknak, hanem itt a gyereknek a gyógyulásában egy óriási nyereség, hogyha a szülő aktívan részt tud venni.
Látja, ez olyan érdekes, mert én bevallom önnek őszintén, hogy amikor először hallottam erről a családközpontú ellátást, azt gondoltam, hogy ez egy nyilván egy mentális segítség, de amiről most ön beszél, abból kiderül, hogy ez valójában jóval több ennél.
Olyan szempontból jól gondolta, hogy azért az egész mögött egy óriási mentális munka van, tehát a szülőnek a fölkészítése, a szülőnek a befogadása, hogy ebben részt vegyen, és utána a gyereknek egy óriási mentális segítség az, hogyha azt látja, hogy az anyukája is gyógyítja. Ahogy nekem az édesanyám arról számolt be, amikor kisgyerek volt, ő koraszülöttként született lassan 80 éve, és másfél kilós koraszülöttként, akikor nem nagyon maradtak életbe, és a dúnyhalá az anyukája mind utólag elmesélték, a melegített téglákat berakta, mert inkubátor nem volt, és novemberben született, és életben maradt, és az anyukája valószínűleg, hogy egy nővérnek a munkáját elvégezte, és most ebben a pillanatban jutott eszembe, tehát nem is gondoltam még végig, de tulajdonképpen ő volt, az anyukája volt, aki lázat csillapította, aki megsimogatta, fáj valami, tehát mielőtt a kórházak kialakultak, ez egy természetes dolog volt, ahogy most merész párhuzammal, ahogy régen az emberek nem féltek a haláltól se, hiszen a család elbúcsúzott, és végig ott volt, mindenkinek jó volt, mert a haldokló nem egyedül volt egy korteremben, a hozzátartozók az utolsó pillanatig ott voltak, és sosem merült fel olyan, hogy esetleg az utolsó pillanatokban egyedül volt az édesapám, édesanyám. Tehát a kórházaknak a rengeteg jó mellett, ami a különböző betegségekbe áttörést okozott, és rengeteg betegség gyógyítható, ami 100 évvel ezelőtt nem, ez biztos, hogy nem egy jó hozadéka volt, hogy a családból ki lett szakítva, és én nekem meggyőződésem, hogyha ez a kettő ötvöződik, azaz a családok részt tudnak venni a gyógyításba, akkor az nem csak gyerekeknél, felnőtteknél is, és itt jön, hogy mentálisan, lelkileg is egy sokkal jobb gyógyulást fog eredményezni, és még akik a gyógyításban részt vesznek, hogy megbogyak egyet az alapítványunknál, egy koraszülött alapítványban azt látjuk, hogy egyre több önkéntes jön ki segíteni, ami semmi előnye nincs, nem jelenik meg róla cikk az újságban, hogy milyen odaadó, de egyszerűen az embereknek az, hogy segítenek önzetlenül, manapság ez nem divat, de aki egyszer megészleli, az rájön, hogy ez egy nagyon jó érzés, nem csak a különböző érzeti szerek, és kvázi az, aki részt vesz például a hozzátartozójának a gyógyításába, az valószínűleg ő neki is okoz mentálisan, hát nagyon sok jó dolgot, erről valószínűleg pszichológusok sokat tudnának mesélni, tehát itt nem egyszerűsíteni, nem lehet egyszerűen egy ilyen, ha esetleg nagyon ezt hangsúlyoztam, ezt a gyógyításba való segítésre, ez azt gondolom mentálisan is mindenkinek, a szülőnek, a gyereknek, de én még azt mondom, hogy az ápolónőknek és az orvosoknak is előnyére válik, és mindenki profitál belőle.
Műsorunk első része véget ért. Ha tehetik, hallgassák meg a folytatást.